Akit keresnek, Jézsua. Nógrádi Gábor Jézus fiatal koráról szóló új könyvéről beszélgetünk. Szia Gábor, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát nagyon sokan, nagyon sokfélét írtak már Jézusról. Nagyon nehéz dolog lehetett felkészülni erre. Valamilyen módon azt jelezted is, hogy nagyon sok minden utánaolvasás volt, szóval egy nagyon komoly előzetes háttérmunka folyt, mielőtt ennek nekikezdtél, vagy miközben ezt írtad.
Igen, hát nyilvánvaló, hogy minden író ugyanígy kezd hozzá művészet tanulmányához, és ha valaki doktorira készül, akkor ő is éveken át anyagot gyűjt és tanulja. Hát ugyanezt meg kellett csinálnom, hogy annak idején a Kinizsi könyvemnél, a Dózsa könyvemnél, tehát ez ifjúsági regények egyébként, ezeknél mind-mind-mind, hát nem kis ideig kellett kutatnom, interjúkat készíteni, hát ennél meg különösen, mert ugye ez egy érzékeny téma, mindenki gondol valamit erről, mert hallottam, vagy olvastam evangéliumban.
Tehát a történelmi hűség és a fikciónak a viszonya azért itt nagyon érdekes. Te mit mondanál, aki ezt erről faggatna, hogy mennyi körülbelül, ami kitalálsz, és mennyi az, ami nagyjából következtethető az eddigi felkészülésből, meg az eddigi ismereteinkből?
A helyzet az, hogy az evangéliumok, és tulajdonképpen semmi sem ír Jézus 13 és 30 éves kora közötti időszakáról. Az utolsó, amit tudunk, az 12 éves korában történt Jeruzsálemben. Utána pedig már csak azt írja az evangélium, hogy elindul útjára. Tehát közte nincsen semmi információ, teljesen az író képzeletére vízzatott, hogy hogyan formálja meg ezt a figurát, na de hát persze természetesen figyelembe vettem én a 12 éves kora előtti és 30 éves kora utáni leíratokat, illetve igen. Úgyhogy figyelembe vettem, más nem tudtam figyelembe venni, ugyanis kapaszkodj meg, nem találtam olyan regényt a világirodalomban, és nem találtam olyan filmet, ami Jézusnak erről a 13 és 30 év közötti korszakáról szólt volna. Egy szatirikus regény van, és egy másikban utalást találtam arra, hogy körülbelül 14-15 éves korában mit csinált. Tehát ez hihetetlen, de így van.
De nem ez a hiány ösztökélt téged, vagy motivált téged nem arra, egyáltalán. Hogy írjál valami más? Mi ez? Mit firtassunk? Igen. Mit kereshetünk itt? Mit találhatunk?
Igen, tulajdonképpen ugye te jól ismersz, és tudod, hogy népművelőként, tanítóként mindig valami céllal csináltam mindent, és nyilván minden könyvet is valamilyen nagyon erős céllal írtam, amit sokan nem szeretnek, mert azt mondják, hogy az irodalom az művészeté, tehát ott nem lehet ilyen célt kitűzni, de lehet, pláne egy ifjúságirodalomban lehet, bár ez félig a felnőtteknek szól. Az volt a célom, az volt az elképzelésem, az a hitem ma is, hogy minden embernek a képességeitől és a tehetségétől függően van egy feladata az életben, nagy szavakkal szólva egy küldetése, egy elrendeltetése. Tehát magyarul ez nem azt jelenti, hogy mindenki betölti ezt, mert a legtöbben egyáltalán nem töltik be ezt a küldetést. Ha felismerik, akkor sem, mert lusták, mert nem akarják, mert kockázattal jár, vagy ne fel sem ismerik. Tehát magyarul egy teljes tévúton indulnak el, mert a szülők, a körülöttük lévő pedagógusok, a társadalom rossz irányba indítja, nem a képességei és a tehetsége vonalán megy tovább, hanem teljesen félre megy, ennek komoly következményei lehetnek. Úgyhogy én azt akartam elmondani a világ talán legismertebb személyiségével, és az ő mindenki által ismert küldetésével, hogy figyelj magadra, nézd magadra, hiszen Jeshua sem tudta, mi a küldetése, talán te sem tudod, aki olvasott majd ezt a regényt. És talán elgondolkozott te is, ahogy ő elgondolkozott, hogy mi lehet az a feladat, amit el kell végeznie. Ugyanis az én regényemben hosszú-hosszú ideig nem tudja, mi a küldetését, Mária meg József se tudja.
Közösségi munkával foglalkozva egy kötetet szerkesztettünk barátaimmal, és találtunk egy olyan amerikai, chicagói szociológust, aki azt írja, hogy Isten a lehetetlenből lehetségest teremt. Ez egy nagyon izgalmas üzenet szerintem a vallásgyakorlók számára is, hogy nekünk kell ezt a lehetségest alakítani, és amit most elmondtál, mindenről jutott részben eszembe, hogy hogy ezt a lehetőséget, emlékszem egyszer te a Kassák Klub kapcsán azt mondtad, hogy el kell menni a falig, a saját életünkben el kell menni a falig, minthogyha itt is ezt tapintaná ki az ember.
Igen, 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 egyébként van két nagyon jó idézet, ami ide élik, ezt el kell mondanom, mert annyira teribe talál, a Mark Twain az egyik, aki azt mondta, hogy a két legfontosabb nap az életedben, a nap, amikor megszületsz, és a nap, amikor megtudod miért, vagyis hogy miért, mire születtél. És akkor Nietzsche meg azt írja, hogy egyetlen út van, amelyen rajtad kívül senki nem mehet, ez rémel az előző, amit mondtál. Hová visz? Ne kérdezd, vágj neki. Tehát egy út van, egyébként nem egy út van, mondjuk több út van egy-egy embernél, de minden esetre a több út az övé, azon kell elindulnia.
Nagyon, én a kétharmadát vagy felét olvastam talán a könyvnek, meg részleteket ebből. Nagyon filmszerű, nagyon érzékletes leírások vannak. Részben a tárgy leírások is, vagy a környezet leírások is, de a jellemek is, a figurák is nagyon markáns, nagyon pontos leírások. Mit mondanál ehhez?
Hát azt, hogy tulajdonképpen visszakövetkeztettem az evangéliumban leírt, nem minden evangéliumban írnak egyébként a gyerekkoráról, de az evangélium elejét gyerekről, illetve leginkább a 30 éven túli megszólalásaiból. Hát gondold meg, hogy a figurát csak úgy tudtam megcsinálni, hogy amit az evangéliumból olvasunk, azt visszakövetkeztettem egy kamasz fiú gondolkodására, cselekedetére. Hát egy picit persze sokkal békésebb, szelidebb, bölcsebb, tehát ilyen bölcs és szelíd és békés gyerek, van egyébként, én találkoztam gyerekkoromban ilyenekkel, de hát ez nagyon-nagyon ritka. De most a többi figurát is, akire utaltál, Máriát, ő is abból következik, Józsefnek a figuráját, sőt, hát Barabásnak is, vagy Keresztelő Szent Jánosnak, aki az én könyvemben még csak 15-16 éves. Tehát őneki is a figuráját megpróbáltam visszakövetkeztetni abból a kevésből, amit az ember ugye hát az evangéliumokból tud, mellesleg ez nem mindenkinek tetszett. Csináltam egy tesztolvasást, amit szerintem te is olvastál, ugye elküldtem néhány ismerősnek, barátnak, és valaki azt írta, egy 44 éves Bence nevű úr, hogy hát én ezt végig sem olvasom, mert már az elején láttam, hogy János egyáltalán nem ilyen kemény és kegyetlen és nagypofájú is. Érted? Tehát magyarul ő nem így képzeli el a Keresztelő Jánost. Megjegyzem, a evangéliumok szerint abszolút idézőjel nagypofájú, idézőjel bezárva. Pasas volt, hiszen hogy kiabál ő, amikor ő ugye ott van a keresztelés közben a tóban, vagy a folyóban, és szidja Heródest és a Heródesnek.
Vagy amikor a templomban a kereskedők megjelennek is.
Az már a Jesuának a keménysége. Igen, az már nem János, az már
ja, bocsánat, én közben, igen.
Igen, 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 az már a Jesu a keménysége. De én ezt a keménységet, ezt nem írtam vele az ifjú Jesuába, mert azért a többségben Jesua, vagy hát Jézusnak egy békés, egy béke proféta valljuk be. Hát,
igen, egy kicsit a figuráról jó lenne többet. Az az érdekesség, ami a könyvről eddig tudható számomra, hogy ellentétben a mai világgal nem a fogyasztásra bíztat, hanem valami másra. Ezeket a jellemvonásokat, esetleg ezekből egy-kettőt emelnéle ki, amit te itt fontosnak tartottál. A konfliktusokkal van tele a történet például is, hogy abban mégis milyen érdekes figura körvonalazódik.
Igen, valójában megpróbáltam valamiféle olyan erkölcsiséggel megfogalmazni ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a jeleneteket, epizódokat, hogy éreztessem a Bibliának, az evangéliumnak a sugallatát. Tehát, hogy végül is valamiféle békét, kiegyensúlyozottságot, megértést, figyelmet, hogy még a római katonával szemben sem támad Jesua, hanem megérti a blödségeiket, megérti a viselkedésüket, hogy kicsúfolják őt. És amikor rátámad egy fiú bottal, mert egyébként hát csúfolják ugye az különlegessége miatt, a furcsasága miatt, ahogy az nagyon sok filmben is benne van, akkor nem mondja azt neki, vagy nem támad neki, vagy nem birkózza le, hanem azt mondja, hogy üss meg, ha akarsz, üss meg, de te fogod bánni egész életedben, hogy megütöttél. Ne félj, az örökkévaló nem fog téged megbüntetni ezért, de te magad megbünteted magad, mert soha nem fogod elfelejteni, hogy megütöttél. Ha pedig nagyon ő kiütsz, akkor téged is meg fognak kövezni, és megölnek, megbüntetnek. Tehát ez a fajta, amit most elmondtam, ez a fajta békesség, ami az ember ugye imádkozik, hogy a világban körülbelül ilyen legyen, de hát nem ilyen a világ, nem ilyen, ebben a pillanatban messze nem ilyen a világ.
Kérdeztelek volna, de az elején tulajdonképpen nagyon jól elmondtad, hogy a saját munkáid közé hogy illik ez be, hogy illik is, meg más is egy kicsit az, ezektől. A Móra kiadó jelenteti meg.
Igen, február 12-én jelenik meg, és már most előre lehet rendelni a Móra honlapján, ami azért nagyszerű, mert ez egy bevezető ár, 25% kedvezménnyel, ez csak mostanra vonatkozik, 12-ig.
Érzékenységekre készülsz-e föl, hogy lesznek, akik fölcsattannak, föltámadnak, vagy voltak-e már esetleg az előzetes próbálkozásait kapcsán, mert hát azért ez egy nagyon érzékeny téma.
Igen, én remélem, hogy nagyon kevés ember fogok megbántani esetleg valamivel. Azok tőlük már most elnézést kérek, bocsássanak meg, de nem lehet minden embert, minden csoportot figyelembe venni. A evangéliummal, Jézussal kapcsolatban óriási különbségek vannak az elképzelésekben, a hitekben. Csak hogy egyet mondjak, a katolikusok szerint nem volt testvére, a reformátusok szerint volt testvére. Hát gondold meg, itt milliárd emberekről van szó, több milliárdról. Nem tudok úgy írni, hogy volt is, meg nem is testvére. Szóval így nem lehet. Vagy úgy írom, hogy volt, vagy úgy írom, hogy nem volt. Úgyhogy nyilvánvaló úgy írtam, hogy nem volt, de végül is
katolikus. De ezeket átlépted, emlékszem, szóval megoldottad ezt a tárgasabb családi környezetet. Egyáltalán a közösség nagyon fontos részben a viselkedésében, a reakciókban is, meg a leírásokban is a közösségnek a jelenléte, ahova bemegy, vagy amelyik körülveszi Jézust, Jézsuát.
Hát hogyne az őhozzá való viszony, az meghatározza végül is az egész regény szellemét. Tehát például ugye Barabás, aki egy zelóta, majdnem szikárius, tehát gyilkos, aki meg akarja ölni ugye a római katonát. Na most ő találkozik Jézussal, sőt nagyon sok jelenetük van közösen, stb. És itt ez nagyon fontos volt, mert megmutattam, hogy igen, a felkelés, a lázadás, ami aztán a tragédiába vitte a zsidó nemzetet, hiszen emiatt szóratott szét a világon, emiatt rombolták le a szentét, mert ő nem tűrte a rómaiak uralmát. A világon minden nemzet egy idő után betagozódott Britanniától Pannoniáig, ugye, a római birodalomban, a zsidók nem. Ettől aztán őket tényleg, amikor ugye ez a Barabás féle lázadók elindították a felkelést, őket leverték, elpusztították a szentét, lerombolták Jeruzsálemet, és szétszórták a zsidókat. Tehát azért mondom, hogy Barabásnak ezt a figuráját be kellett hoznom, hogy ezzel szembeállítsam Jézust, aki a békét, a szeretetet, a megértést mondja, sőt olyanokat mond, hogy adjátok meg, ami a császárnak, ami a császári. Biztos ismered ezt a mondást, hogy a császárnak adjátok meg, ami a császári. Tehát magyarul próbáljatok meg azok között, a körülmények között élni, és hát nyilvánvaló hitben élni, tehát vallásosnak lenni, stb. Tradíciót betartani, amiben éltek. Ez az ellentmondás, az egyik ölni akar, a másik békét akar. Ez jól megmutatta a Barabás figurát, akit a végén ugye a tömeg felment a kereszthalál alól, mert őt választja, a lázadót választja nagyon logikusan, a tömeg, ugye, mert hiszen a lázadó forradalmár áll közel hozzá, nem a béke profétája, és nem Jézust választotta, hogy vegyék le a keresztről.
No hát mindenképpen most sok mindent elmondtunk erről. Akit kerestek, Jézsu, ez a címe Nógrádi Gábor könyvének, Jézus fiatalkoráról szóló új könyvének. Köszönjük, Gábor, reméljük siker lesz.
Én nagyon köszönöm, és remélem én is.
Szia!